voltunk, ami ennek nagyjából a egyharmada. Voltunk benne, vagy 50-en. Egy egyharmad helyen. Emlékszem, itt állok, és szinte folyt az orromról az izzadság. És emlékszem a gondolatra, hogy egyáltalán nem zavart. És egyszerűen nem, valami olyan dolog volt ez a akkor, hogy az ember azt mondta, hogy nem érdekli a meleg sem. És nyilván kellemetlen, meg nehéz az, hogy melegben dicsérni Istent, próbáljuk itt hűteni, de nem számít, az Úrja nem számít. Amen. Ne számítson, ha egy kicsit kellemetlen is. És akkor, ha már izzadság, akkor hadd mondjam jó hírként, hogy az új épület részben légkondicionális fűtés lesz, ami ugye adja magát, hogy nyáron meg légkondicionális hűtés is lesz. Úgyhogy légkondicionálóval fűtünk, télen azzal hűtünk nyáron, úgyhogy jó lesz az, úgyhogy imádkozzatok, hogy minél hamarabb kész legyen. Jó lesz. Oké, 8. Zsoltárhoz lapozzatok oda. Ez is Dávid Zsoltára, mint majdnem mindegyik, vagy nagy része. Karmesternek a szülő taposó kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urum, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által építed a hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az egeket, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda halandó mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásai, mindent lába alá vetettél. A juhokat és a marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urum, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Ámen, így mezőkövesden is. Ámen. Isten megszégyenítél a gyermekek gagyogásával, meg gügyögésével, meg értetlen beszélével, meg sírásával, meg mindenfajta mosolyával, meg sírása görbülő szájával a bölcseket. És ez beteljesedett akkor, amikor azt nem értő emberek dicsőítették Jézus, miközben a vallási előjárók morgolódtak, hogy nem némítod el Jézus ezeket az embereket, de tudjátok, néha jobb dolog csinálni Istennek a dolgát, mint mindent tudni. És itt is ugye ez az ige beteljesedett azok között, akik odaterítették az Úr elé az ő ruháikat, és odaadták inkább a felső ruhákat, hogy bevonulhasson a király, és beteljesedhessen a profécia. Ámen. Viszont nem erről akarok beszélni, hanem arról, amikor Dávid azt mondja, ha látom az eget, úgy látszik, hogy elég sokat virrazgatott, mert azt mondja, naponta 7-szer dicsérlek, de éjjel is fölkelek, hogy magasztaljam a te nagy dolgaidat. Hát szóval azt mondja, amikor látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda halandó, hogy mondom, hogy törődsz vele. Ámen. Na most nem egy nagy ügy látni az eget, nem egy nagy ügy látni a csillagokat, bár az manapság karják, később kell lefeküdni. Holdat még napközben is szépen látszik elég sokszor, ugye, tehát ezzel így nincs gond, itt nem ezzel van gond, amikor Dávid ezt mondja, akkor nem azt mondja, hogy persze látom, hol van a hold, a csillagok, abban az időben ezek tájékozódási pontok voltak, hanem hogy az ember megáll egy picit, és úgy néz föl, hogy abból visszavetül az ő kicsinysége, hogy Uram, hát kicsoda vagyok én, hogy törődsz velem, ha ilyen nagy dolgokat teremtettél. És Dávid még nem is tudta, hogy ezek mennyire nagy dolgok, és hogy az ember fia, hogy gondod van rá. És nagyon hiányzik a mai életből az, hogy az ember megálljon és elgondolkodjon azon, hogy Istenem, neked mi szükséged van én rám? Mert oké, hogy egy holdat kiteszel az égboltozatra, meg egy napot, hogy világítson, de hát én milyen villanykörtéd vagyok neked? Hát hova lehet engem becsavarni? Mire vagyok én jó? Hát hogy miért gondoskodsz én rólam? Pedig Dávid még ő nem is tudta, legalábbis talán úgy nem, mint mi, hogy egyszer majd értünk meghal az ő fia. És az ember most már nem is annyira az égre emeli az ő tekintetét, hanem a keresztre, hogy Uram, mert kicsoda vagyok én, hogy én értem, a te fiad odaadta magát, és hogy adta áldozatul. Hadd kérjek meg egy zsebkendőt is közben. Én odaadtam az enyémet másnak, úgyhogy most én is köszönöm, Anita. Tehát, hogy az ember megálljon, és annyira hiányzik az életünkből az, hogy az ember megáll, és ezen gondolkodik. Tehát mindenkinek van 1000 dolga, gondolom. Remélem legalábbis. Még mindig jobb, mint hogy nincs semmi dolga az embernek, ott nagy baj van. De az ember elfeledkezik megállni arra, hogy fölnézzen, és úgy elgondolkodjon a saját életén, hogy visszavetüljön, hogy Uram, hát ki vagyok én? És elgondolkodjak, Uram, hogy most mi ez az egész, hogy én ott benned vagyok. Ugye egy olyan gondolat, az lenne a címe, a mai üzenetemnek nem mindig adok címet, ha meg igen, az csak azért legyen neve a fájnak, amiben elmentem a jegyzeteimet, hogy elágazások. Egyszer jövünk, nagyon messziről jöttünk, Dunántúlról jöttünk haza. Gondolom, sokan utaztatok már autópályán, meg autóval, és szinte mindig van élmény, hogy valakit megelőzök, aztán így után ő is megelőz, aztán én is megelőzöm, és akkor így négyszer, ötször is. Én általában elég stabilan tartom a sebességet, tehát az ilyen engem mindig megelőzőknél tudom azt, hogy vagy mindig megáll kávézni, pisilni, kakilni, és gyorsabban megy, mint én, vagy nem jól kezeli a gázpedált, mert én beállok egy ütemre, azt nem megyek. Általában így szokott lenni, de biztos volt már ilyen, hogy egy emberrel, mondom a feleségemnek, ezt az autót már láttuk egy párszor, jöttünk volkor Olaszországból, jöttünk vagy fél napig, az volt egy autó, amivel órákon keresztül így előzgettük egymást, azonos volt az utunk. De volt egy olyan szürreális élményünk, hogy elindultunk, nagyon nem tudom honnan, Balatonról jöttünk, azt hiszem haza, még mindig, már jövünk a hármason, még mindig itt van. Jövünk le Kövesden, még mindig itt van. Mondom, nehogy még a végén érted, még a kosztól. Kérdezett, hogy jön az Egri úton, megy tovább az Egri úton. Hát mondom, még a végén lakásunkhoz is kulcsa van, mondom, kiderül, hogy... Persze természetesen volt azért egy pont, ahol úgy elágaztak az utai a miénktől, és nem az volt, hogy beáll a kapunkhoz és előveszi a kulcsot, mert akkor az még szürreálisabb élmény lett volna, hogy azonos is a lakcímünk, a lakcíme velünk, de tényleg majdnem az utolsó pillanatig együtt jöttünk, és ez jutott eszembe ma is, hogy tegnap is gondolkodtam, olvasok most könyveket, és hogy inspirálnak gondolatok, és gondolkodtam, mondom, ilyen az életünk, hogy vannak közös pályánk, és az, hogy te és én most milyen pályát futunk be, van, akinek most könnyebben megy, és lehet, hogy boldog, és kiteljesedett, és azt érzi, hogy most minden szuper, van, aki éppen halad bele ebbe az állapotba, van, aki éppen ball, aki ebből az állapotból, van, aki meg már évek óta ott van a mély dolgokba, és beleragadva. Nekem itt a héten beleragadt a sárba a csizmám, tényleg bele lehet ragadni nagyon. Tehát nagyon durva, amikor sárba, ilyen iszabba benne van, lehúzta a lábamról. És van, aki már évek óta így van, hogy nem bírja magát kihúzni. Tehát az, hogy éppen hol vagyunk, hát természetes, hiszen mindenkinek megvan a maga életpályája. Tehát lehet, hogy 1 millió autóval utazok én egy autópályán, de nap végére azért a saját életembe érkezek haza, meg a 1 milliómodik autó is odaérkezik. Nincs két egyforma életpálya. És az, hogy ki milyen életpályán van, azt nagyon sok ilyen úgymond elágazás meghatározza. Tehát, ahogy mi is ugye egy ponton azért azzal az autóval azért volt egy pont, ahol na jó, akkor váljunk el. Ha más nem, a házszám. Tehát, ha Kosztolányi útig jött az az ember, akkor biztos, hogy 10 számnál mi ágaztunk le, ő meg a nem tudom hány számnál ágazott le. És lehet, hogy egy olyan életbe megy haza, ami pokol, mi meg hazamegyünk egy olyan életbe, ami menny. Vagy mi megyünk olyan élethelyzetbe haza, mint a menny, ő vagy pokol, ő meg, mint a menny. De hogy ki milyen élethelyzetben van, az nagyon meghatározza ezek az elágazások, ki min megy keresztül. Hadd olvassak föl egy igerészt, amit szerintem sokan átszoktatok. Hát lapozni nem, mert annyira nem hosszú, de úgy az ember szeme átugrik. Ez a Lukács 3:23-tól. Jézus mintegy 30 esztendős volt, amikor elkezdte a működését. Az én fordításom itt úgymond köztudomás szerint, valójában úgy van, hogy következtetés szerint, törvény szerint József fia volt. Ez pedig Élié, ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé, ez ismerős név, de a következő már nem. Ez Mattátiási, ez Ámósi, ez Náhumi, ez Eszli, ez Naggai, ez Maháté, ez Mattátiási, ez Simeé, ez Jószeki, ez Jódái, ez Johannái, ez Résái, ez Zerubábeli, ez Sealtieli, ez Néri, ez Melki, ez Addi, ez Kószámi, ez Elmádámi, ez Éri, ez Jézusi, de nem az eredeti, ez Eliézeri, ez Jórimi, ez Mátáti, ez Lévi, ez Simoni, ez Júdai, ez Józsefi, ez Jónámi, ez Eliákámi, ez Meleáléli, ez Mennái, ez Mattáti, ez Nátáni, ez Dávidi, ez Isai, ez Obedi, ez Boázi, ez Számoni, ez Násoni, ez Aminádábé, ez Admini, ez Arni, ez Hesroni, ez Fáreszi, ez Júdái, ez Jákobi, ez Izsáki, ez Ábrámi, ez Tári, ez Náhori, ez Szerugi, ez Reúi, ez Pelegi, ez Héberi, ez Selachi, ez Kénáni, ez Árpaksári, ez Sémi, Noé, Leimáki, ez Metuséláki, ez Hénoki, az az Énoki, ez Járedi, ez Mahaláli, ez Kénái, ez Énosi, ez Séti, ez Ádámi, ez pedig az Mondjátok. Az Istené. Amen. 76 név a naptárban. Szerintem sokan átlapozzátok, nem? Mert nem Gyula van, ott Gyulái, Bélái, Lajosi, Krisztiáni, Zsolti, hát ez... Amen. Na, hát itt 76 név van a naptárban, de mindannyiótoknak ezt nem nehéz belátni, ezt a bölcseletet. Valahol nyilván Isten tudja csak, de én úgy becsom, olyan 152 névre vagyunk Istentől. Tehát te is, én is. Tehát ha tudnánk visszamenőleg, hát olyan nincs, hogy egyszer csak te ott vagy. Valahol mit a leestél, és veled egy új vérvonal kezdődött. Tehát ilyen egyikünk sincs, tehát van egy apád, aztán neki is volt, meg neki is, és úgy nagyjából az én tippem szerint 150-200 apát egymás után sorolva, én is belefutok abba a pontba, hogy ez Istené. Tehát olyan nincs, hogy valamelyikünk is egy más pálya kezdésen indult el, ugye? Ezt el tudjátok fogadni? És még meglepőbb dolgot fogok mondani, hogy egész sokáig nekünk teljesen közösek a gyökereink. 10 generáción keresztül mindannyian tök azonosak vagyunk. Ugyanis az, hogy Isteni, Ádámé, Séti, Énosé, Kénáné, Mahalálé, Járedé, Hénoké, Metusseláké, Lámeké, Noéé, eddig kötelező mindenki azonos családfával rendelkezik. Nem lehet más, ugyanis Noétól ágazott el utána a Föld minden nemzetsége. Sőt, talán még utána is egy generációval még talán mindannyian azonosak vagyunk, de ott Noé után szétváltak ugye 3 fele, aztán meg ki tudja hány fele. Tehát mindenképpen van egy közös családfánk, ez az 1 Mózes 5. A Bibliának egy nagyon különleges része. Mózes első könyvének 5. fejezete mindannyiótoknak, és az enyémnek is, a családfánk kezdete. Egytől egyik, bárki is vagy, bármilyen életet is élsz, bárhogy is érzed most magadat, bármilyen elágazásokon ment keresztül az életed, az életünk, bármiben is vagyunk most benne, egy biztos, hogy ha már így nézzük az elágazásokat, hogy leszármazás szerint, egy biztos, hogy van egy csomó közös pontunk. Sőt, sokunknak még utána is van egy csomó közös pontja, aztán előbb-utóbb természetesen ezek az elágazások törvényszerűen megtörténtek. Aztán lehet, hogy az én őseim között, mit tudom én, 1-2 kun is van, betelepített kun, meg mit tudom én, lehet még egy tatár is van, meg ki tudja, milyen generációk, nemzetségek vannak, amik ott vannak az én őseim között, ki tudja, meg a te őseid között. Erre Isten fogta is ezt a egészségedre. Ezt a mindannyiunk életében jelenlevő 150-200 nevet egyszer csak, akkor ezt egész alkalomra, egyszer csak Isten összefűzte. És itt vagyunk különböző elágazásokon át, itt vagyunk együtt, hogy most dicsérjük Istent, és tudjátok az, hogy kik a szüleink már önmagában, és hogy milyen nyelven születtünk, mikor születtünk, melyik országba születtünk, rendkívül módon meghatározza alaphelyzetben azt, hogy éppen most hogy élünk. És arról szeretnék beszélni, hogy nagyon sok dolog, ami elágazáson megy keresztül az életünk, és sokkal jobban meghatározza az, hogy mi van most velünk, az, hogy honnan ágaztak el dolgok másoktól, mint az, ami közös. Hiszen egyébként csak mondom, az a 10 generáció, amiben mindannyian közösek vagyunk, tehát Ádám, Sét, Énos, Kénán, Mahalalél, Járed, Hénok, Metusélák, Lámek, Noé. Ebben közösek vagyunk. Azért nem akármilyen családfánk van. Mi tudjuk, a mi családfánkban van az egyedüli, aki a leghosszabb élt a Földön. Metusélák, vagy Matuzsálem. 978 évig, hány évig élt? Elég sokáig élt. És én büszke vagyok rá. Az én családomban élt a világon a leghosszabb életű ember. Meg kell tanulni, megfelelő helyen hallgatni és hangsúlyozni. Az én családomban él például Sét, akinek a neve ugye azt jelenti, hogy helyettesítő, mert ugye ő ki helyett született. Ádám, Sét. Ki helyett született Sét? Ábel. Szült Isten Ábel helyett. Tehát Sétben ott van mindaz az ajándék, ami Ábelben, aki ugye hitáltal vitt áldozatot, becsesebb áldozatot. Hát ott van Énos is, akit először Énos azt jelenti halandó. Hát a mi családunkban van először az a személy, akinek az életében szembesültek azzal az emberiség, hogy van természetes halál. Addig ugye erőszakos láttak csak, Káin megölte Ábel, de Énos idejére eljutott az első temetésig az emberiség. Rájöttek, hogy hát hogy tényleg porból vagyunk és borra eszünk, ezért Ádám úgy nevezte, vagyis hát Sét úgy nevezte az ő fiát, hogy Énos, azaz halandó. Ettől kezdve az ember úgy nevezi magát mindenki, hogy halandó. És lehetne egy csomó dolgot mondani, de ott van az én családfámban, hát tiétekben is legyen ott, akkor Noé egy generációváltó, egy korszakváltó ember, aki egyszer éli meg egy világkorszak végét és egy új világkorszak elejét. Remélem, az a neve, Noé azt jelenti, hogy megállj. Ezt jelenti. Megállás. Ezt jelenti ez a szó, hogy Noé. Hogy megállj, hogy Isten lezár egy időszakot és egy újat kezd. Hát az ő életében nem volt túl jó kezdés, mert az én generációm és az én családfámban van az első ember a Földön, aki csontrészegre itta magát, hát ez szintén Noé. Úgyhogy lehetne sorolni, dicsekedni sok mindennel. Ádámról meg millió dolgot tanítunk. Múlt héten beszéltem nektek Ádámról, és arról, hogy mennyire úgy gondolom helytelenül látjuk ezt az egész Ádám kérdést, meg ezt a halál kérdést. Hát Ádám volt az, aki elé tette Isten a két kimenekedő ajtót, hogy melyiken keresztül akarod a valóságot megismerni. És akkor Isten mondta neki, hogy van két ajtó, mind a kettő más úton fogja neked, de ugyanazt a valóságot megmutatni, egyik az életfája, ha megeszed, akkor annak a gyümölcse az élet. A másik a jó és rossz tudás fája, ha azt megeszed, akkor annak a gyümölcse a halál. Nem büntetése, hanem gyümölcse. Ennek az élet, annak a halál. De mind a kettőnek a lényege az, hogy felismered azt, hogy porból vagy és porrá leszel, hogy szükséged van a megváltásra. Hogy a valóságot meg akarod ismerni. Meg akarod ismerni? Ugye Matrix, tiszta Matrix, ugye? Mi be akarsz maradni? És nem az a kérdés az emberiség számára, hogy tudatlanságba akarta Isten hagyni az embert, hogy ne lássa, hogy halandó, mint a Matrix című filmben is, amikor beszélget az ügynökkel, ugye az ember, és ugye tudjátok, mi a lényege a filmnek, vagy aki nem látta, az nem fog érteni, de aki meg látta, az se fogja, ahogy én elmondom, hogy azt mondja, hogy akkor legyek én egy színész, egy gazdag színész, és akkor elmondja, hogy ne tudjak semmiről, hogy ez egy virtuális világ, nyomjátok be az agyamba a biteket, meg a programot, és higgyem el magamról, hogy én egy színész vagyok, legyek gazdag, jól menő, ne legyek beteg, és akkor nem számít, hogy nem tudom a valóságot, éljek egy fiktív világban. Na, ez az, amit Isten nem akart. És Isten azt mondta az embernek, fel akarod, és az első dolog, amit az Isten azt akart, hogy az ember rájön, hogy mesztelen. Hogy ránéz a testére, és azt látja, hogy ez a test, ez alkalmas arra, hogy a porból von, és porrá legyen. Ezt az emberiségnek szembesülni kell ezzel a ténnyel, és van ezen túl persze Istennek igazsága, de ez az első tény. És az ember sajnos a fájdalmasabb utat választotta, a jó és rossz tudását. Ezzel olyan lett, mint Isten. Jónak és rossznak tudója. És ennek következménye halál. És ebben is közösek vagyunk Ádámmal. És egy csomó út innen elágazhatott volna, ha lett volna másik Ádám. De nem volt ez úgy, hogy megint csak közös. Na hát ilyen a családfánk. Úgyhogy Isten így határozta meg az életünket, és akkor most menjünk Júdás leveléhez, aki nem az áruló, mert neki nem lett levele a Bibliában, hanem Júdás Jézus Krisztus rabszolgája, Jakabnak pedig testvére, az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és a Jézus Krisztus megtartott. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam, hogy küzdjetek a hitért, amely egyszer is mindenkorra a szentekre bizatott, mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, a mi egyelüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. És aztán jön az üzenete, amit mondott. Na hát, Júdás, ámen. Ez is Isten igéje, mint ahogy a Lukácsban is arról beszél, elágazások. Tehát, hogy egyszerűen az ember egy csomó elágazáson megy át, hogy az élete tele van ilyen elágazásokkal. Ádám elágazott, választotta volna a rövidebb utat. Volt egy, na mindegy, szintén egy mese, ott egyik kisfiú kiengedi a kezéből, egy vonaton utazik, és a jegy kisodródik a kezéből. És a vonat szépen megy egyenesen, a jegy meg mindenfajta buktatókon keresztül még egy izé is megeszi, ez a Polar Express című rajzfilm. De egyszer csak visszakerül a kisfiú kezébe a jegy, az utazó jegy is. És tudjátok, ilyen volt Ádám életében is, hogy dönthetett volna úgy, hogy az életfájáról eszik, És akkor egy picit rövidebb az út. De úgy döntött, hogy ilyen hosszú úton. De egyszer is nem visszacsatolt minket. És ez Jézus Krisztusban történt meg. És tudjátok, egy csomó dolog van az életünkben, amiről mi tehetünk. Ami olyan elágazás, ahol mi is döntöttünk, hogy valamilyen ajtón ön kiléptem. És az lehet, hogy egy engedetlenség ajtója volt. Amikor mondták, hogy tedd ezt, de nem tettem, és emiatt az ember elindult egy olyan hosszú úton, amin remény szerint az egyszer majd visszacsatlakozik, és majd visszaír az életébe, de lehet, hogy a jelenét az határozza meg, hogy egyszer egy rossz ajtón mentem keresztül. Mondták, hogy ne menjél azon ki, mert ha azon kimész, azon baj lesz. Az ember mindig mondta, ó, majd én megoldom, mert ilyen okosak vagyunk mi emberek. Hát nem oldottuk meg, és az ember utól, még jobb, ha utólag rájön, hogy tényleg nem kellett volna. Aztán van, aki meg a jó ajtón ment ki, és el tudja mondani, hogy figyelj, hát működnek az életemben az elvek. Isten igéje működik, és működik bizonyos dolgok, hogy betöltöm a szükségeket, és annál az elágazásnál, ahol én is úgy voltam, hogy döntenem kellett, jól tudtam dönteni, dicsőség Istennek. Tehát vannak elágazások, amiket mi hoztunk, és mi irányítgattunk, és elindultak az életünkben, hogy most ezen az elágazáson áthaladva most ott legyél, hol most vagy. Most is van egy elágazás, ma is, minden nap van. Júdás azt mondja itt ezen a helyen, harmadik verszak, azt mondja, szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek. Szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért. Júdás is elér egy elágazáshoz, és higgyétek el, asszonyok, úgy kezdem, nem tudom hányatoknak okoz nehézséget a változatos étrend biztosítása a család férfi tagjai számára. Szükségesnek érzed azt, hogy a férjem egyenek is zöldséget is. De hát látom, hogy dolgozik, fizikai munkás, babot kell neki adni. És akkor lehetne mondani, igen, ám csak közben nem csak férjem van, hanem van, mit tudom én, egy éves kisgyerekem. Az meg még ne egyen babot, mert megszenvedi. Értitek? És akkor valahol el kell irányítani ezt a dolgot, meg kell találni azt a kompromisszumot, amit most valahogy úgy érzem, hogy mindenki számára, miközben tudom, hogy nem lehet mindenki számára sem jól főzni, sem jó üzeneteket átadni, sem jól csinálni a dolgokat. Sose lehet jól csinálni a dolgokat. Amikor feltettük a kérdést, hogy szombat vagy vasárnap, eleve tudtuk, hogy erre nem létezik ideális válasz. Tehát nem lesz az, amikor beugrik, bekattal mindenkinek, hogy mit tudom én, péntek 8 óra, vagy bármi, hogy délelőtt 9 óra, és akkor mindenki bekattan. Ez az. Nem lesz ilyen, hanem van olyan dolog, amit sajnos úgy kell átadnunk üzenetet, ami... És most is azt mondja a Júdás is, hogy van, azt mondja, hordozok magamban egy gondolatot, egy elágazásnál vagyok. Érzem, hogy táplálnom kéne sokakat arról, hogy az üdvösségről beszéljek, mert sokaknak most erre van szükség. De kompromisszumot kell kössön magában, és megítéli magában ezt az üzenetet, biztos, hogy éget benne ez a gondolat, de helyre tudta tenni, és ő is egy elágazáshoz ért, és azt mondja, jó, akkor ember, akkor inkább megadom magamat annak, mert látom, hogy baj van, istentelen emberek, Krisztus kufárok vannak a gyülekezetekben. Múlt héten beszéltem ezekről, akik az Úr Jézus Krisztus kegyelmét kicsapongásra használják. És azt mondja, kénytelen vagyok most intőleg írni, és akkor tényleg elég negatív üzenetet ad át. Ez is csak egy példa arra, hogy elágazásokon megyünk át, és nem mindig van szükségetek, nektek sem arra, hogy erre vagy ilyen üzenetre. És nektek is meg kell tanulni kicsiben, meg nekem is, hogy az ember próbálja magát mondjuk az evangéliumokkal feltornázni, de szükséged van keményebb eled erre. Vagy szükséged van arra, hogy most szigorúbb döntéseket hozzál, elágazásokban vagy benne. Hogy mi a cél, amiben el akarsz jutni. És mindig úgy gondolom, hogy van egy fontosabb dolog az életben, vagy legfontosabb, amit az embernek meg kell érteni, az az egy a szükséges dolog, az nem igaz, hogy mindig Isten a legfontosabb dolog. Ugye ez az általános keresztény válasz, hogy persze Isten a legfontosabb, de ez egy fiktív dolog, megfoghatatlan. Nem lehet azt mondani egy paráznosságban élő embernek, hogy az Isten a legfontosabb. Persze Isten parancsából jön, Majd neki az, hogy hagyd abba a paráznaságot, mert itt szét fog hullani a házasságod. Neked a legfontosabb dolog, hogy most rendbe tedd az életedet. Hogy hagyd abba ezt vagy azt. Ha kábítószerezel, hagyd abba, mert egyébként tönkre megy a tested, a lelked együtt, és tönkre megy az életed. Vagy hogyha így vagy úgy élsz, egy a szükséges dolog. Ma is mindannyian ott vagytok egy válaszút előtt. És ezek, e között a válaszok előtt, utak előtt van egy legfontosabb dolog, amit meg kell hozni. Nem kicsi dolgokban kell meghozni a döntéseket. Előbb mondtam példaként az evést, az ebédet. Azok nem lehetnek lényeges kérdések. Hosszú távon persze igen. De egy pillanatnyi helyzetben nem lehet egy kérdés, hogy babot főzzek, zöld babot, vagy mit tudom én, vörös babot, vagy ilyen babot, vagy kidney babot, stb. Ez nem lehet lényeges kérdés. Mindig van az életben egy válaszút. Van olyan válaszút, amire nincs ráhatásom. Az, hogy ki az apám, meg annak az apja. És el tudom mondani, hogy ez Istené. És abban a családfában volt parázna, istentelen tolvaj, lehet volt egy egrivár hős is, mert voltak borsodiak is, az egrivár között Bojki vezette őket, Bojki Tamás, és lehet, hogy az a kövesdiek voltak, és lehet, hogy az egyik az én ősapám, és el tudom mondani, hogy ők voltak, de erre nincs ráhatásom, erre nem hivatkozhatok. És nem mondhatom, mert az apám így vagy úgy. Ma már nem. Ma már válaszút előtt vagyok. És Isten azt akarja, hogy találd meg a válaszutadat. Azt a válaszutat, amin keresztül ma az életed, de tényleg ki kell menni, ki kell lépni. Mert bizony nagyon sokan azt gondolják, hogy ez elég arra az életemben, engem meghatározott az a dolog, hogy fel tudom sorolni a családfámat, és akkor az ember bele törődik ebbe, hogy én így, meg ennyi apám, meg ilyen, meg olyanok voltak, de ezt nem lehet így, hanem az ember ott van, most már dönthetsz, most már eldöntheted. És tudjátok, ez a csodálatos Jézusban, hogy itt vannak Péterék, akik Simonként, ugye ő azt mondja, Simon Jóna fia, azt mondja, de te Kéfás leszel. És tudjátok, Péteréknek hozzá kellett nőni ehhez a gondolkodáshoz, hogy őket Krisztus kiválasztotta. Hogy őket Krisztus, nekik már más üzenet van. Hogy most így összekötöm ezeket a szálakat. Hogy Júdás is azt mondja, beszélhetnek ilyen üdvösségről, de most nektek nem erről van szó. És amikor Krisztus elhívta Péteréket, illetve akkor még Simonékat, akkor az a pillanat az az életükben egy rendkívüli változást hozott. Mert lehet, hogy addig belefért az egy zsidó környezetbe, hogy Péter, tegye ezt meg azt meg, belefértek ezek a dolgok, de amikor Krisztus eljött, akkor azt mondta Krisztus, álljon el a hamisságtól mind, aki Krisztus nevét vallja. Akkor attól kezdve új viszonyok jöttek. Attól kezdve Krisztus követem, akitől messze állt a képmutatás, a vallásoskodás, a vallási cselekedeteknek az előírása. Ő őszintén szolgálta az embereket és az Istent. És abba nem fér bele, nem azért, mert törvény szerint, hanem azért, mert tényleg szolgálni jött. És Péteréknek is meg kellett tanulni új módon gondolkodni. Belekerültek ők is egy új családfába, szellemi családfába, de akkor nem mondhatta Péter, hogy uram, hát te választottak, hát ez a te felelősséget, hogy mi van velem, hanem utána kellett nőniük ennek a feladatnak. És ezek már a mi elágazásaink, hogy amiben Isten elágazásba vitt, onnantól kezdve ebbe bele kell tudjak állni. Ez kicsit, mindegy, nem akarom ezt mondani. Szóval Júdás is azt mondja, hogy szeretnék egy üzenetet, de nektek másra van szükség. És keresztényeknek is meg kell tanulni, hogy nem csak arra van szükség, hogy rólunk szóljon a történet, hanem olyan dolgokra is van, és önüzenetekre, ami megtanít minket a Krisztus követésre. Megtanít minket, megalapozza az életünket, amiben a magunk elágazásait helyesen tudjuk meghozni. És oda tudunk jutni, ahova Isten akarja. Amikor én hazaindulok, akkor van egy célom. Tudat nélkül is tudom, Kosztolányi út 10. Úgy hozom meg a döntéseimet, hogy ezt a címet észben tartom. Az elágazásoknál jó irányba megyek. Ha rossz irányba indulok, visszafordulok. De el akarok jutni. És most is van az életünkben Istennek célja. Hova akar vezetni? Ez nem egy egyenes út, hanem egy csomó kereszteződés, egyenrangú kereszteződés. Azonosnak tűnő, súlyú kérdésekbe jut az ember. Vezettem az Amerikai Egyesült Államokban. Voltamként vezettem isként kocsit. Rengeteg kereszteződés van az Egyesült Államokban, olyan, ahol mindenkinek stop táblája van. Tehát nem olyan kereszteződés, hogy egyértelmű, kinek van elsőbsége, hanem mindenkinek stop táblája van. Mindenkinek meg kell állni, és a beérkezők sorrendje szerint el kell engedni az embereket. Nincs jobbkész szabály, nincs más szabály. Érkezési sorrend van. Be kell illeszkedjek egy hierarchikus rendszerbe. És nagyon sok ilyen dolgot hoz elénk az Isten, amikor az életünk belejut azonos súlyú kérdések döntésébe, ami látszólag azonos súlyú. És el kell tudjam dönteni, melyiknek van elsőbsége. El kell tudjam dönteni most, melyik irányba megyek ki ebből a kereszteződésből. Nekem nagyon nehéz volt ezekbe a kereszteződésekbe, nagyon féltem bemenni ezekbe a kereszteződésekbe, pedig sok volt belőle. Lehet azóta ezeket is lecserélték ott körforgalom, ott nem voltak akkor körforgalmak, elég régen volt, és sok ilyen kereszteződés volt, nagyon-nagyon féltem. Minden ilyen stopptáblás kereszteződés, nehogy elrontsam a szabályokat, és nekik ez jól ment. Egyáltalán nem úgy vezetnek, mint a filmek, mert tehát tök normális vezetés van. És tudjátok, a szelleméletben is sok olyan út van, ahol bemegyek, és megyek bátran át a kereszteződésem, mert tudom, hogy mi Isten szabályrendszer. Tudom, mi a legfontosabb. És a többi kérdést alárendelem. De van olyan életszakasz, amikor, és most sokan vagytok így, amikor az ember bizonyos kérdéseket fölnagyít, stopptáblás kereszteződésé nagyít, és olyan kérdésként kezel, ami egyáltalán nem lenne lényeges kérdés. És fontosnak tartom, és most sokan azért szenvedtek, mert vannak kérdések, amiket nem a maga helyén kezelünk. És olyan kérdésként kezelünk az életünkben, aminek egyáltalán nem szabadna olyan szintű fontosságú kérdésnek lenni, mint ami ennek adjuk őt, a magát. És meg kell tanulnunk azt, hogy vannak olyan Isten igéjébe szerint prioritások, amikor az embernek elsőbséget kell adni. Mint itt elsőbséget adott, megáll Júdás a kereszteződésbe, érzi azt, hogy ő szíve szerint azt mondaná, hogy most főútvonalnak kéne lenni az közös üdvösségről szóló üzenetnek. De érzi azt, hogy Isten közben átrakta a szabályt. Tudjátok, itt is, amikor itt a Mártirok út végén, régen nem így volt a kereszteződés, emlékeztek? Hanem innen a József Attiláról volt elsőbségadás tábla. Emlékeztek rá? És átcserélték, mert logikusabbnak tűnt, szerintem hülyeség, de mindegy, hogy a Mártirok útat stopptáblázták le. És a József Attila lett elsőbséges. És ezt mit csináltak? Előtte jelezték, hogy figyelem, forgalmi rend változás. És van ilyen Istentől forgalmi rend változás, hogy Isten azt mondja, figyelj, eddig az életedet élted ahogy, és az volt a fontos. De most jön Isten, és azt mondja, ide figyelj, mostantól kezdve, vagy most, van az életedben egy fontos szakasz, meg kell hozni egy döntést. Például olyan döntés, például a tized. Sokan elsőbséget adtok a kívánságaitoknak, meg arra, hogy nincs pénz, meg lehet mindenfajta indokkal, és az így megy. És most Isten azt mondja nektek, és nem azért, mert pénzre van szükségem, én soha az életben nem húztam ki senki zsebéből pénzt. De meg kell tanulni, hogy jön Isten, és azt mondja, én szívesen beszélnék arról, hogy jólét, meg stb. Mondanám át konvertálva a Júdás üzenetét, de szükségesnek tartom azt, hogy át kell helyezni a stopptáblát. És az elsőbségadást oda kell adni annak, hogy vannak szabályszerűségei az Istennek. És most akkor arról kell tanulni, csak hogy ide figyelj, az, hogy oda behozod az Istennek a tizedet, az egy Istentől való szabályrendszer. Annak van elsőbsége. És a többit, az, hogy az ember mit gondol, annak teszek egy megállás kötelező, vagy egy elsőbségadás kötelező táblát. És a többi. És lehet egy csomó egyéb dolgot is érni, hogy lehet azt mondani, hogy pokol a házasságom. Hát oké, na de megteszi az ember, hogy a saját önző gondolatait meg dolgait teszi előtérbe, vagy azt mondom, hogy nekünk van ugye férfiaknak odaadva az a szent parancsolat, hogy szeressük a feleségünket. Ez egy nagyon kemény és nagyon nagy kihívás, hiszen nincs olyan nő, aki szinte elégedett lenne magával. Ezt Isten férfiakon rajtunk, a férjeken konkrétan, az már nagy baj, a férfiakon keresztül kapják meg a feleségeink. Azt az elégedettséget, hogy azt érezzék, hogy nekik jó a bőrükben. Isten akarja azt, hogy tőlünk kapják meg ezt a dolgot. Ez fejezi ki a szeretés. hogy én szeretem őt, hogy azt mondom, hogy úgy, ahogy vagy, én szeretlek, és az elfogadásban nyilvánul meg. És hogyha ezt nem adod meg, akkor ne csodálkozz, hogy egyik oldalról pokol az embernek a házassága. És lehetne millió példát, és hogyha ez van mögötte, akkor a Biblia is azt mondja, hogy ebben az értelemben azt mondja, a férfiak, ne csodálkozz, hogy meghiúsul az imádkozásod. Tehát ezért mondom, hogy nem igaz, hogy az Isten az első. Ó, én imádkozok ezerrel. És mi van akkor? Azt mondja, Péter azt mondja, lepattan az Isten, még a plafonig sem megy, vagy addig még elmegy az imád. Azt mondja, hát nézd meg a feleségeddel a viszonyod. Azt mondja, Isten, menj vissza a feleségedhez. Nem mond nekem, hogy az Isten az első, meg te imádkozol ezer órát. Egy nap nincs értelme, azt mondja Péter is. Azt mondja, a férfiak, a imádságaitok meghiúsulnak. Hát nem ezt mondja, nem ezt tanítja Jézus. Én egyszerűen azt mondja, mész Istenhez, ó, én nagy hívő vagyok, oké. Okay. Azt mondja, az oltár, legalább az oltárnál, ha addig ennyire nem voltál gúgy is, jusson már eszedbe, te agyament ember, hogy a atyád fiával bajod van. Akkor menj, légy szíves vissza onnan a célvonalról, és békülj meg az atyád fiával. És meg kell hozni ezeket a lényeges kérdéseket. Ez mind-mind olyan dolog, amit Júdás mond, hogy egy elágazás, hogy szükséges tényleg az, hogy menj áldozni Istennek. Szükséges, hogy férfiak imádkozzatok. Ez nekünk van szintén parancsolat, vagy egy férfi imádkozzon. Az a baj, szerintem egy csomó ember leszokott az imádkozásról, de imádkoznak. Pedig az imádkozás férfias dolog. Az, hogy függésben vagyunk, ez minket is a helyünkön tart, hogy a büszke, önzésre hajlamos énünk meglegyen, ugye mondja az uraknak is, ti urak, el ne felejtsétek, hogy van nektek is uratok a mennyben. Tehát ne felejtsd, hogy nem te ülsz a csúcsok csúcsán, hanem még van egy pár szint fölötted. És meg kell hozni azt a dolgot, azt a döntést, hogy igen, szükséges, hogy szereted magadat, férfi, de hát ennél van fontosabb dolog. Ezért ebben az elágazásban olyan gondolatokat és olyan ajtón lépjél ki, ami hozzásegít ahhoz, hogyha lehet, még kevésbé pokolban élje az ember az életét. Vannak döntések, amiket meg kell hozzunk ebben a kérdésben. És Júdás erről tanít, hogy megtartóztatom magam, és felismerem azt, hogy az a közösség, vagy az a terület, ahol én szolgálok, ahol ő szolgált, felismeri azt, hogy lennének tényleg igény arra, hogy üdvösségről tanítsak. De azt mondja Júdás, hogy tele van a gyülekezetek, ott vannak szeretett vendégségen foltokként jelenlévő önző emberekkel, akik szennyfoltokat is szeretett vendégségeiteken, akik kiszakadnak, bérért vannak ott, Krisztus kufárok, akik számára a gyülekezet semmire nem jó, csak arra, hogy a saját érvényesülésüket helyre tegyék. Nem mondom, hogy itt ez a probléma, ott volt ez a probléma. És azért mondja Júdás is, hogy kénytelen vagyok ebben az elágazásban elsőbséget adni, és főútvonalnak kinevezni az, hogy intőleg írjak nektek. Ez ugye nagyban van. És ez van kicsiben is az életünkben, hogy ezt meg kell tanuljuk, hogy Isten is bennünket bizonyos módon belehelyezett az akarata szerint egy fő sodor irányba, és ebben nekünk is ezt fel kell ismerjük. Másrészt van olyan dolog, ami meg nekünk kell alakítani, hogy most ez fontosabb. Az ember úgy van megcsinálva egyébként, hogy ezt úgy automatikusan úgy általában tudja. Tehát amikor, mit tudom én, ne adj Isten, egy nagy betegség van, hát akkor nem fog számítani semmi. Akkor az ember bármit megtesz, hogy azt a dolgot megoldja. Ha egy baleset van, természetes, az ember rohan, és csinálja, és ott van, hogy bármi baj legyen. Ha krízis van, az ember odaáll. Ha ezt valahogy az ember nem érti meg, akkor ott már az már nagyon súlyos probléma, amikor az ember ezeket úgy nem érti. De hát nehezebb helyzetek is vannak, amikor nem krízis van, nem baj van, hanem azt akar Isten, hogy még van tovább, még följebb akarlak téged vinni, föl akarlak téged emelni, és azt akarom, hogy az életed fölmenjen. Itt azt olvassuk egyébként az előbb, Júdás Jézus Krisztus szolgálja, Jakabnak pedig a testvére, az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és Jézus Krisztus megtartott. Ámen. Elágazás. Az Atya Isten azt mondja, aki ott kezdi, hogy az elhívottak. Már itt van egy elágazás. Mondom, az életünk tele van elágazásra. Most rólatok beszéltem. Van egy elágazás. Isten az elhívottaknak üzen. Nincs, egyszer Istennek nincs. Ha Isten nagyon akarna beszélni az emberekkel, akkor higgyétek el, másképp csinálná. De nem akar. Nem akar üzenni. elküld egy mit tudom én, egy mogorva, depressziós, rossz üzenettel teli, rossz szívvel, rossz motivációval lévő embert Ninivébe, mint Jónás. Frusztrált, elege van, büdös, megjárta a poklok-poklát, elege van az egészből. Tehát nem akart Isten, mert mondhatta volna, hogy nagyon szeretlek bennetek, annyira Niniveti, milyen szuperek lesztek meg minden. Azt mondja Jónás, ugye Jónásból ennyi préselődött, még 40 nap is elpusztul Ninive. Ez úgy egyezett az ő lelki állapotával. De Isten nem akar beszélgetni az emberekkel így. Tehát nem igaz. Van egy evangéliuma, van egy üzenete. Isten most üzen. Az embereknek. De azért ritkán hívja be az embereket egy talkshowba. Tehát ez nem igaz, hogy az ember, mert akkor ő ezt másképp adná. Odaadta a fiát. Ennél hangosabban Isten nem tud dörejt hozni létre. Ez az ő üzenete. De nekem van üzenete. Mert az elhívottaknak van üzenete. Júdás, Jézus Krisztus rabszolgája, Jakabnak pedig testvére az elhívottaknak. Na most nem tudom, volt-e már olyan levél, amit felbontva kaptatok meg. Ugye az elég rossz érzés. Nekem írták, hát de a lehetőség szerint ne olvassák már. Csak megjegyzem, hogy a Google minden levelünket olvassa. Tehát belenéz. Nyilván nem egy unott titkárjót olvasgatja, hogy Gönczi Zsolti, hanem számítógépek olvassák az összes levelet. Rossz érzés, nem? Na most Isten nem csinált ebből nagy problémát, odaadta nekünk a Bibliát. Halleluja. Bármilyen nyelven hozzáférhető, le lehet tölteni, olvassuk. Isten meg azt mondta, olvassátok nyugodtan, Google, olvassad, nesze. Nyisd ki, olvassad, nem érdekel, úgyse érted egy ponton sem. Semmit nem fogsz belőle érteni. Én olvastam rengeteg könyvet megtérésem előtt. A Bibliánál a Zsoltárokig jutottam, ez volt az egyetlen könyv, ami kifogott rajta, megtérésem előtt. A Zsoltároknál halálosan meguntam. Mondom, ilyen unalmas, rossz könyvet életemben nem olvastam. Ebből lett ugye az, hogy kiolvastam rengetegszer. Megtérésem után, mert nem volt Szent Szellemem. És Isten ilyen, ad az embereknek üzenetet, de az elhívottakhoz beszél. Hozzám beszél? Van egy, igen, olvashatja a jó filozófus, meg a tudós, meg az Einstein gondolkodás ember, kinyitja az első lapon, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és már mondott még egy röhögés, és eldől, hogy Istenem, akkor is mondja Istenem, ekkora hülyeséget! Én meg leülök és csodálom, hogy Isten teremtette. Most olvastam egy csodás mondatot. Az, hogy Isten a földet és az eget teremtette, az nem az erejének a nagysága, hanem az erejének pont a legkisebb mi volta, hogy így kezdi. Ez Isten erejének a legkisebb megnyilvánulása, hogy ő megteremtette az eget. Innen indul. Ez az alap. Ennyi, kész. Hát belegondoltam egyébként tényleg, kicsit olyan, mint a gyereknemzés. Az elég egyszerű. Még jó is. De felnevelni. Mert oké, hogy Isten megteremti az emberiséget. Na de gondoljatok bele, 105 milliárd ember élt a Földön számítások szerint. Nem igaz, hogy most többen élünk, mint eddig összesen. 105 milliárd ember. Hú, azt úgy alakítani annak a sorsát, hogy Krisztus bizonyosan megdicsőjön. Na, az a művészet. Vasárnap délőtt látom, már a ebédre gondoltok. Felnevelni gyerekeket. Nemzeni, egy dolog. Teremteli világ, hát neki, egy dolog. Na de, elmondani majd a jelenések végén, hogy visszajön az Úr egy olyan világban, amit Isten tökéletesen elkészít neki. Ez aztán, ez a nagy munka. Hogy a jelenések végén el tudom érni, hogy jövel Uram, ez az, mert kész van a világ, úgy, ahogy Isten neki elkészítette. Ott a trón, megvan a hely, vannak imádók, választottak, imádják, várják. Olyan választottak, mint te meg én. Konokok, nyakasok, makacsok, engedetlenek, nagyképűek vagyunk, meg mindenfajta dolgot tudunk. Na ezt képzeld el! Ha nem tudod elképzelni, június 3 van, mondjuk július 3-áig odaadom a gyülekezet vezetését. Egy főnök mondja. Na nem azért panaszkodjak, mert minden munkahelyének megvan a maga keserve. Távol legyen. Csak azt mondom, hogy embereket irányítani. Isten 105 milliárd embert úgy lazán úgy eljátszogatott, mint ti szoktatok a tabon, amikor egyik sereget ide teszitek, puföli a másikat, közben a másik sereget. Gyerekek, látom, úgy mennek, közben épít egy várost, ott közben, mit tudom én, tenger van valami. Vannak ilyen játékok, biztos láttátok már. És akkor menje be, az, hogy tízezreket, hogy gyerekek így lazán így irányítgatnak, stb. Stb. Isten 105 milliárd embert eddig úgy szépen úgy elrendezgetett, aztán volt pár vulkánkitörés, vihar, cunami, mit tudom én, ez meg amaz. És a vége, a végkifelet, a nagy rendező végén összeállítja a nagy színpadképet, és jön vissza a király. Ez a nagy dolog. Egy szülő sem gondolom, hogy azzal, hogy megszületett egy gyerek. Hát na, persze, nagy öröm, ugye Feriék most született, Dorottya. Nagy öröm, de már úgy kérdezgettem, hogy minek az éjszakák, a nappalok, és akkor még ugye nem megyünk hozzá, hogy most egyetemre beirattátok már, meg van már házam, meg takarékbetétkönyvén pár millió, mert akkor az ember leizzad, mint mi a dicséret alatt, hogy hát az a nagy dolog, hogy aztán az a révbe ér. Atyám fiai, azért beszélek erről, mert az elhívottaknak. Isten nekünk beszél, nekünk üzem. És nagyon nagy dolog, hogy ebben a nagy karmesteri munkában Isten engem és téged kiválasztott, és egy olyan szellemi családfában vagy, ahol az elágazásaid révén, és itt erről viszont nem tehetünk, nincs közünk hozzá, azt tudom mondani, hogy Isten velem beszél, hogy a Biblia hozzám szól. Google, olvassad. Filozófus, rög rajta a világ teremtésén. Úgy se érted az egészet. De én leülök a Biblia mellé. És reggel, vagy este, vagy bármikor egy ige jön és szól. És nem csak kenyérrel, hanem Isten igéjével. Miért? Mert választott vagyok. Mert Isten úgy döntött egy úton, egy ponton, hogy téged beállít egy irányba. És hozzád beszél. Meg hozzám is. Ez, amit nem fogok tudni elmagyarázni egy nem választottnak. Ezt nem tudod elmagyarázni. Hangok beszélnek? Nem. De még néha az is. Vagy hogy szól Isten? Oda dörgöljem neki a Bibliát az orra alá? Vagy letöltsek neki MP3-ban Tóth Géza hangján, vagy én a monoton Google felolvasó hangján hallgatom? Fog lehinni hitelenni? Nem, nem lesz. Ez olyan titok, amit nem lehet. Nem lehet megfogni. Látom én is, héten is fölkeltek temetésre. Elmentem temetésre, szerintem egész jó üzenetem volt, senkit nem érdekelt körülbelül. Volt egy ember, aki figyelt. Többiek beszélgettek, cigizgettek, el voltak. Jó, néha egyetlen embernek üzenünk, egy választottnak, ahol valami nyitást Isten elvégzett. És beszél hozzá Isten, és lehet, hogy úgy megy haza, hogy volt Istentől egy mint Newton, ugye, egy newtoni nyomás jó irányba. Mert egyébként sátán nyomja. És tudjátok, az elhívott az azt jelenti, hogy Isten hozzád és hozzám szól. Ez Jézus, ez már egy önmagában egy olyan válaszút, amit nagyon meg kell becsüljünk, mert ehhez nem sok közünk van. Jézus ezt úgy fejezi ki, azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. Aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Ez annyira igaz, hogy a legtöbb vallást választó, úgy értem átváltó, vannak katolikus, meg vallásos keresztény hátterűek, akik iszlám hitre térnek. De ki van ilyen? Most nyugaton ez dívik. De a világ történelemben eddig gyakorlatilag mindig inkább a kereszténység irányába tértek emberek. Mert elkezdik vizsgálni Krisztust, és azt mondják, hogy az én vallásom tanítása tök hülye. Hülyeség. Zsákutca. Rájönnek. És nem is Jézus, meg a Bibliát, mert a Bibliába bele lehet kötni 1000 ponton, hanem Krisztust. És rájönnek, hogy egyszer nem, nincs, ez, hogy mondják ezt, sakmat. Azt mondja, és ezért mondja Jézus, hogy aki én bennem hisz, az nem lehet, hogy megszomjazik a buddhizmusra. Hát, hogy ha megszomjazik a buddhizmusra egy keresztény, akkor ő a kereszténységbe csalódott, és nem Krisztusban. Akkor ő nem jól tanulta Krisztus, neki nem jól mutatták be Krisztust. Lehetetlen, hogy Krisztus után az ember bárki másra megszomjazzon. Ezt nem pulpituson merem mondani, hanem tapasztalatból. Mert én a kereszténységbe ezerszeresen csalódtam. És ma a kereszténység miatt nem lennék keresztény. De Krisztus miatt igen. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, mégsem hisztek. Hú, akinek az a vágya, hogy visszamenjen az időbe, időgéppen, Jézus idejébe, most mondom, láttatok, mégsem hisztek. Jézus látni nem evidencia, hogy hiszek is benne. És most jön, amit mondani akarok. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Amen. Ez egy válaszút. Azt mondja Jézus, akit nekem ad az atya, az én hozzám jön. Mind. És utána még folytatja, mert azt is olvassuk később. Nem ez a József fia, Jézus, akinek ismerjük apját és anyját. Akkor hogyan mondhatja, mennyből szálltam le? Igen, jó kérdés. Jézus így válaszolt nekik. Ne zúgulódjatok egymás között. Szó szerint azt mondja, ne morgolódjatok már egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Halleluja. Amen. Ez egy elég világos beszéd. Válaszút. Ez meg nem az én válaszutam, hanem ez meg az isteni, amit rám mért. Egyrészt senki nem mehet az atyához, akit nem az atya visz oda. Másrészt viszont, akit meg az atya vonz Jézushoz, az mind ő hozzámegy. Emlékeztek? Bálám szamara. Mint Bálám szamara. Vagy Bálmon, mint Bálám szamara. Mi volt az utolsó Bálám szamara eset? Megy a szamár, ugye mindig megállt valahogy az úr angyal előtt, a végén az van megírva róla, hogy bement egy olyan szorosba, hogy nem tudott se kitérni semmi, beszorultak. Meg ugye ott áll a szorosba, egyszer mentünk, Szomolyán van egy út, ki van járva a régi több száz éves út, egy kocsi fér bele. Ilyen jó 5 méter mély. Tényleg. Mondom, egyszer elmentünk oda, már persze útközben láttuk, hogy ez milyen út, mondom, csak szembe ne jöjjön egy út, egy autó. Komolyan mondom, lősz út, ki van járva. Na Bálám beszorul ide, eldőlni se tudnak, azt jól megveri a szamarát. Na ilyen ez, amikor az Isten kiválaszt. Egyik oldalról ugye mi van? Aki, azt mondja Jézus, senki nem mehet hozzám, akit az atya vonz. Másfelől, akit az atya vonz, az mindé hozzám megy. Ez is egy válaszút, amit meg kell érteni. De ugyanebben a részben Jézus azt mondja, mert ugye elmondja azt a tanítást, hogy egyétek meg a testem, meg igyátok meg a vérem. 60. verszak, ez a János 6. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez. Ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgulódnak a tanítványai, morgulódnak, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztatiteket? Hát, mi van, ha majd látjátok, az ember fiát felmenni oda, ahol az előzőleg volt. A szellem az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondok nektek, szellem és élet. De vannak köztetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatja. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jön hozzám, ha nem adta meg neki az atya. Ámen. Elágazások. Járunk az úton, az Úrral, gyülekezeti szinten is. Egy csomó elágazáson már rég túl van a gyülekezet. Jézus is azt mondja, ugye senki nem jött hozzám, ha az atya nem vonz. Akit viszont vonz, az mind itt van. Oké, éppen egy nagy tömeg hallgatja. Megnyugszik az ember. Hú, ez mind. Erre Jézus mond egy tanítás, már ugye szépen ott hagyják. Voltunk ebbe a zsinagógába. Ezt a kapernaumi zsinagógába mondta el ezt a tanítást. A végén már csak a 12 ülött. Gondoljatok-e, mint olyan tanítást mondana itt valaki, én vagy bárki, már nem bírnátok hallgatni. Ez is kimegy, az is kimegy, amaz is. A végén itt ülünk egyedül. Ez történt. Jézus, mondják Jézusnak, mesterre, mert mi se bírjuk. Jézus azt mondja, hát megbotránkoztat? Hát világosan megmondtam az előbb. Ezért mondtam, akit az atya vonz, az mindén hozzám jön. Az, hogy most elment, meg kiakadt, ékes bizonyítéka annak, hogy nem hisz. Itt volt ugyan egy ideig, de nem hisz. És ez elég ijesztő, mert a válaszutak ezek tulajdonképpen menet közben is nyilvánvalóvá lesznek. Hogy az emberben ott van Istennek ez a szorosa, hogy meg vagyok kénytelen, meg vagyok fogva. És arra Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten egyrészt megfogott. De azt is mondja Jézus ugyanebben a részben. azt mondja, kezdettől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek. Mégis beszélt nekik, tanította őket, ez az ő nagysága, hogy nem pattintotta rögtön az elején őket, hanem hagyta, hogy ezek sodródjanak. És ezt nem azért mondom, mert itt bárkit is én nem hívőnek ítélek, mert nekem ezt nem adta meg is, nem. Nekünk nem, ezt csak ő tudja. Nekünk azt adta meg, és Jézus, mint jó pásztor, abban bizony, abban, hogy mindenki felé szolgált, mindenkit meggyógyított, mindenkit megáldott. Aztán bízta Istenre, hogy majd végigmegy ezen az úton. És nektek is ez egy nagy megbecsültség. Ezt így kell felfognunk, hogy az, hogy ott ülünk és hallgatjuk az Isten igét, az, hogy hazamész és komolyan gondolod a Bibliát, azt vedd észre, hogy az azért van, mert Isten téged beszorított. Jól tette. Néha a házasság is ilyen. Be vagyok szorítva. Úgy érzem, hogy itt a szabadságom, itt meg vagyok fosztva. És tudjátok, ez őriz meg néha minket attól, hogy hülyeséget csináljunk. Hogy valósággal Isten kényszerpályán tart. Mert ha mindig a mi szabadságunk árán döntenénk, már rég ott élnénk egyedül a sivatagba. Mert nem lenne olyan hülye, aki mellettünk tölteni az életét. Vagy épp ott lennénk magunkba. És az a jó, amikor Isten egyszerűen nem enged el. Egy gondolatot belém helyez. Mint Péterbe. Vagy a Péter. Uram, nem bírom tovább. De azt se bírom. És az kevésbé, ez kevésbé fáj, amit most mondasz, ha arra gondolok, hogy mi lenne, ha itt hagynálak. Azt még kevésbé bírnám. Akkor inkább maradok. És ott áll és szegény, ott összesorvad az üzenet nagyságán. Tudjátok, az a jó, hogy néha Isten megfoszt ettől, és úgy van, mint Bálám szamaránál. Beszorít. És azt mondja, Isten, megfogtalak, mert téged beletettelek. Egy olyan elágazásban, amiben én vinni akarlak. És ez az elágazás visz téged, belesodor. Persze néha kitágul ez az út. A Szomai út se így ment végig. A végén kijutottunk a Királyrétre. Nagyon szép hely. Ajánlom kirándulásra. Eger fele van. És a végén már ott nagy tér volt. De az a szakasz, az a kényszer szakasz, az nagyon félelmetes volt. És arra szeretnének bátorítani, hogy értsétek meg, hogy az Isten elrendelte, odaadta nekünk ezt a változást. Nekem viszont mennem kell benne. És az én döntéseimet, az elágazásaimat jól kell hozni. Dicsőség neki. Aztán azt is mondja Júdás, mert visszatérek rá, aztán befejezem. Előbb-utóbb úgyis befejezem. Eddig mindig befejeztem, nem? Így van. Azt mondja tehát az elhívottaknak. Na ez már egy külön dolog, itt már van egy választás. Isten nem beszél az nem elhívottaknak, nekik üzem. Tér meg. Parancsolja mindenkinek mindenütt. De utána azt mondja, akiket az Atya Isten szeretett. Ó, halleluja. Azért ez egy jó, nem? Na most van egy fordításom, hogy kénytelen hozzáfűzni, mert érzi a fordító is, hogy elsikkad innen valami, hogyha nem tesz oda egy lábjegyzetet. Oda tette, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az Atya Isten szeretett. Úgy vagyok, mint Mikás, hogy van. Jó, de miben szerettél? Oda teszi, hogy szó szerint azt mondja, hogy amikor azt mondja, hogy akit szeretett, hogy nem csak, hogy szeretett téged, hanem az, hogy most is szeretett, és ezt megtapasztaltad, és most is szeret. Így van. Tehát nem lehet egyszerűen visszaadni azt, amit Júdás közölni akar. Amikor azt mondja, hogy szeretett vagy, az azt jelenti, hogy Isten téged megszeretett, és most is szeret. Ez megszeretett, és most is szeret. Megszeretett, és most is szeret. Nem változott meg. Azt mondja, Atya Istentől szeretett. Engem Isten megszeretett. És most is szeret. Én nem biztos. Én megszerettem, aztán lehet később megutáltam Istent, mert mit tudom én, így, meg nem úgy történtek a dolgok. De ő nem, mert magát meg nem tagadhatja. Ő szeretett, és most is szeret. Ennek a megtapasztalását, ezt Isten akarja odaadni. Azért, mert ő nem változott meg. Az ő isteni dicsőségét vonná kétségbe. Ez olyan dolog, mintha leírná azt, hogy leíratná Mózes, hogy kezdetben teremtettem a földet, az eget. A végén meg Isten belebonyolódik a nemzetekkel való játékba, meg elrendezésbe. és kicsúszik a kezéből a rendezői pálca, és a végén nem tudja majd leírni, hogy jövel Uram, mert jössz, mert küldi. Nem csúszik ki Isten kezéből. Azt mondja, én vagyok az első és az utolsó. Aki előre megmondom, mondja Ézsaiás, a dolgok végét. És ez a hatalmas Isten azt mondja, megszerettelek, és most is szeretlek. Tehát ebben, hogy az Atya Istentől szeretett, ebben ez van benne. Az van benne, hogy Isten téged és engem, és ezért tudja Pétert is, a názereti Jézus úgy újra visszatenni egy gondolkodásba. Amikor Pétert kérdezi, Uram, te szeretsz engem? Akkor Péternek újra meg kell tanulnia gondolkodni, szeretetben gondolkodni. Hogy őt az Úrhoz szeretet köti. Ez nem csak egy negatív ellépés, pozitív irányú megvallásával való korrekció. Péter háromszor tagadja meg az Urat. És utána háromszor neki meg kell vallani. Hát akkor most őszintén hányszor hibáztatok be? Akkor egyfolytában mindig mondani kéne az ellentétét is. Ó, hát ha itt tartanánk, el benne folyna rá az időnk, nem lenne időnk dolgozni meg, egyebeket csinálni. De nem csak erről van szó, hanem Péternek újra is meg kellett tanulni, helyes módon, helyes alapon gondolkodni. Szeretsz engem? Gyere vissza a helyes alapra, hogy engem azért kezdtél követni, mert szerettél. És azzal, hogy te elárultál, és magadat megutáltad ezért, így már nem vagy alkalmas arra, hogy engem is szeressél. Ezért szeretsz engem? És hogy ezt Péter elkezdi kiárasztani magából, ezt az érzést, ezt a gondolatot, újra engedi magába, visszajön az életére, és kezdi megérteni, hogy ő az Atya Istentől szeretett, és most is szerető. Akit szeret az Atya Isten. Amen. Aztán a harmadik dolog, ami szintén egy ilyen Istentől való válaszút, ugye most az isteni válaszutakat mondom, azt, hogy Jézus Krisztus megtartott. Még jó, hogy nem azt mondja Júdás, hogy gyerekek, Júdástól megtartott testvéreim. Vagy XY-tól megtartott testvéreim. Hát akkor nagy bajba lennénk. Ez nem jelenti azt, hogy ő ne tanítaná őket bizonyos dolgokra, mert utána jön ez, amit mondtam. Megtartott. Nem tudom, nekünk sok olyan dolog van otthon, nektek nem tudom, van-e. Nekem van egy csomó dolog, amit megtartok évekig. Aztán valószínűleg egy ilyen nagyobb rendezésnél rájövök, hogy minek. És kidobom könnyedén. Ezt hívjuk otthon kacatnak. Megvan annak a helye, doboz, és tele van kacatokkal. Míg nem gondolkodok, az igazából semmiért. Nekem sok van ilyen, bár nem vagyok ilyen gyűjtőmániás, de sok ilyen dolog van. Nektek van ilyen? Pakolgatod, egyszer csinálsz egy nagy tabula rázát otthon, rájössz, hogy ez egy zsáknyi cuccot tök fölöslegesen pakolgattál. És kihajintod az egészet, vagy egy pici, vagy kevés dolgot. Na, a megtartás az nem ez. Jézus Krisztus megtart. A megtart az azt jelenti, hogy bizonyos célra tart meg, hogy bizonyos dolgokra, bizonyos módon ellenérdek ellenére is megtartom. Tehát az, hogy én azt megtartom, azért nekem erőfeszítést, azért mondjuk raktározási díjat kell, stb. Csinálnom. Mondok rá egy példát, hogy mennyire valóságos ez a dolog. Kánai mennyegző. Harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Jó kezdődik. Meghívták Jézust, és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én nem tartozik, vagy te rád asszony, Károly ezt egy kicsit szebben mondja, miközöm nekem, te hozzád, ó asszony. Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, azért csak tovább folytatta, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint. Meg be egyenként 2 vagy 3 metrét a fért, az elég sok. Tehát olyan 15, mennyi ez? 2, 3, 6, sok. Azt mondja, hogy 12-15 metréta. Jézus így válaszolt hozzájuk. Töltsétek meg a vedeket vízzel, és megtöltötték színőtig. Azután így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyétek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, hogy vizet merítettek, oda hívta a vőlegényt. Megy tovább a történet, de már Jézustól függetlenül. És így szólt hozzá, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ámen. De ez érdekes, mert ezek szerint ugye az a normális gondolkodás, hogy a már részeg csapatnak már mindegy, mit adunk inni. Úgy se érzi a különbséget, nem? Ez, ugye ez a szokás. Hát minek adjuk neki jobb bort, ha egyszer már úgyis már mindegy a csapatnak, jöhet a hitványabb bor. És előhívja a nász nagy, aki ugye a szervezője a esküvőnek, a vőlegényt, és megdicséri, azt mondja, te egy ellenérdek ellenére, hogy itt senkinek nincs más szüksége jó borra, te megtartottad a jó bort. Ugye nem igaz, szerintem ő is, már a vőlegény is nagyon volt képben, hogy miről van szó. Milyen bor, miről van szó, azt sem tudom, miről van, de nem mindegy, nem reagál rá. Megdicséri a nász nagy, hogy megtartottad. Pedig egyrészt már nincs is rá szükség, másrészt a szokás is azt tanítja, hogy először a jó bor, aztán a hitvány. Harmadrészt meg a jó bor az egy nemes. A jó bor annak a tudatnak szól, hogy az emberek még ezt tudják élvezni. És nem, tehát hitvány embereknek, akiknek már úgyis annyi mindenük van, hitvány jár. És tudjátok, ez a kereszténységről szól. Mert lesz idő, amikor az emberek annyira tele lesznek a vallásokkal, hogy bármi, ma már itt tartunk. Ma már a hitványbor időszaka van. Minden hitványságot az emberek bekajálnak. Mindent lehet az embereknek tanítani. Csak Krisztusról ne szőn a történet. Ma már lehet tanítani űrkorszakokról, kereszténység alatt. Meg most dobáltam ki innen a könyveket, mondom, itt is csináltam egy tabula rázát, hogy elférjenek a nyilánzárók. Nézem a könyveket, mondom, egytől egyig mondom, szerintem hitvány. Komolyan mondom, már tisztelt a kivételnek, amik itt voltak hátul. Mondom, egy ma megtérő embernek oda nem adnám a kezébe. De sajnos ez van. Ma annyival széles a vallási paletta, hogy az embereknek mindegy mi, csak üssön. Csak valami mozduljon, üssön, hasson. Csak a vallási igényemet, hogy el akarom magamat a vallással bódítani, ma ez van. Erre jön Jézus, és megdicséri a vőlegényt. Azt mondja, nincs az embereknek igazán már szüksége az igazira, a jóra, de te megtartottad. És érzek ebben egy prófétai tettet, hogy amikor az embereknek totál elegük van a kereszténységből, meg már részegek, és már minden, már iszlám, minden bekajálnak minden, már össze lehet keverni a kereszténységet, már megy. Már keverjük a kereszténységet a buddhizmussal, ma már nyugodtan föl lehet tenni szobrokat keresztény egyházakba, lehet nyugodtan menjünk a pápai audenciára, meg össze lehet keverni nyugodtan a világvallásokat, csak béke legyen, és ma már minden van, az embereknek már minden, és már lehet nyugodtan, és amikor majd már a legvégén, amikor már az embereknek azt várnánk, hogy most ide akármilyen hitvány, vacak, hogy hívják ezeket a borokat? Mit? Tablettás bor, úgyis mindegy, egyszer csak Isten azt mondja, itt van egy üveg, 20 000 forint egy palack. Mert van olyan bor. Vagy 100. Egy nemes étterem, mert van olyan palack bor, amit több 100 000 forintért visznek ki. Az nem arra való, hanem az arra való, hogy az ember azt mondja, ezt megbecsülöm. És ilyen lesz az Isten népe is. Egyszer csak Jézus beteszi azt, ami a semmiből jön elő. Nincs előzménye, nincs termése. És azt akarja Isten, hogy ebben, ahol az emberek olyan könnyen minden vallási hülyeséget bekajolnak, az ember a nemeset képviselje. Hogy bennem vannak nemes gondolatok, nemes érzések. Mert megtartott. Itt van ez, megtartottad. Megdicséri a vőfély, a vőlegényt, hogy voltál képes, miközben egy dínom-dánom van, így eldugni ezt a finom bort. Hát nem a legelején kellett volna? Hát hogy tudtad ezt az ellenérdeket túlélni? Megtartani? Valami nem ez célra. Hogy az a nyomás nem volt rajtad, hogy dicsekedj vele, hogy ez most a leg. És így lesz az idők végén. Nem a legeleje a legnemesebb. Mi azt gondoljuk, Krisztus itt léte a legnemesebb. Én nem hiszem. A kereszténységnek az eszenciája ez lesz. Nem azért, mert nagy mozgalmak fogják képviselni, hanem mert a semmiből egyszer csak valakik, emberek, akik vízből vannak, földből vannak, az Úr átváltoztatási csodája, az Úr megtart. És ezt mondja Júdás is, Jézus Krisztustól megtartatott. Valami célra. Mi úgy vagyunk, mint itt a folyamat. Már úgy mondom általában, mi remélem én nem meg ti se, hogy megy előre a kereszténységünk, és egyre hitványabb. De sajnos sok ilyen van. Isten azt mondja, hogy nem. Mindinkább megismerem az Urat, annál nemesebb. És ez Isten akarata, hogy Jézus Krisztus megtartson egy célra. Egy célra. A megtartás az, hogy megtart egy célra. Ámen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy profétikus tett, és nem csak itt egy ilyen jó esküvői prédikáció alapot adott nekünk az Úr, hanem azt bizonygatja az Úr nekünk, hogy bizony megtartja a kereszténység eszenciáját, a vallási jólét, hitványsága közepette is. Ámen. Imádkozzunk. Úgy hallom, hogy van itt olyan, aki szeretne, hogy imádkozzunk érte.